Ez itt a Mobcast legfrissebb adása, ahol ma a Sandman sorozatról fogunk beszélgetni, ami nemrégen került föl a Netflixre, hát illetve most már a felvétel időpontjához képest már több mint egy hónapja, de azért még viszonylag frissnek tekinthető. A beszélgető társaim ma Kovács Rezsuk Dániel.
Sziasztok!
Makai Péter Kristóf.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mind a ketten a Próza Nostra munkatársai, és én pedig kvázi ilyen moderátor beszélgető társként, Benkő Marianna, a Próza Nostra műszerkesztője. Akkor én először azzal kezdeném, hogy kíváncsi vagyok egy kicsit arra, hogy nektek milyen előfeltevéseitek voltak a sorozattal kapcsolatban. Szóval nagyon régóta szó van erről, hogy fejlesztik, hogy készül, aztán mégse készül, végül a Netflix vette szárnyai alá a sorozatot, és akkor csak megvalósulhatott. Én őszintén szóval nekem volt egy kis félszem ezzel az egésszel kapcsolatban, főleg azok után, hogy megnéztem a bemutató előtt nem sokkal kikerült a pokol bemutatójából, tehát abból a részből, ahol a pokolban jár Morpheus, egy rövid részlet, és nekem olyan szinten nem tetszett az a rész, annyira unalmasnak, főleg a megvalósítását nagyon rossznak tartottam így látvány tekintetében, hogy utána komolyan elgondolkoztam, hogy egyáltalán megnézem a sorozatot. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok erről, egyáltalán mit néztetek meg előzetesen, és hogy vártátok-e az egész sorozatot.
Részemről én nem vagyok a legnagyobb Sandman rajongó, én igazából Neil Gaiman munkásságát úgy általában szeretem, és ezen belül a Sandman egy fontos helyet foglal el, és hát ismertem, de nagyon régen olvastam, és most kimondottan a sorozat előtt szerettem volna újra elolvasni azokat a számokat, amiket feldolgoz. Ez nagyjából az első 18 számot jelenti, igazából két fontosabb történetszálat, meg pár epizódot. Ugye kaptunk egy bónusz epizódot, ezt a 11-et, ami két rövid történetet dolgoz fel. Én nagyon nem szeretek magamat így fölhájpolni különböző filmek és sorozatok marketingével, úgyhogy én úgy vagyok ezzel, hogy kerülöm, de óhatatlanul, tehát így a közösségi médián történő feliratkozásaim nyomán, tehát kaptam az arcomba kéretlenül váratlanul is ezeket az anyagokat, és sajnos az zavart leginkább, hogy hát beállt erre újabban, főleg a Netflix, hogy mindent egy ilyen függőleges nézetű, tehát mobiltelefonra optimalizált kivágatokból próbálnak összerakni, és ezt így látványossá tenni, és szerintem minden, amit így mutattak, tehát így a sorozatból is így próbálták promózni, az, ahogyan te is mondtad, szörnyen nézett ki. Tehát eleve a Netflix sorozatoknak van egy ilyen jellegzetesen sterilnek mondható, tehát ilyen képi világa, ami, hogy mondjam, tehát a sorozatot magát nézve annyira nem kirívó, de hogyha így belezoomolva megkapjuk tehát ezt a függőleges kivágatot, akkor még szörnyebbül néz ki. És valamiért a karakterek sem tűntek túl jónak nekem, tehát én őszintén szóval nagyon tartottam a Morpheus karakterét megformáló színésztől, ugyanis egyszerűen olyan bugyutának tűnt ezek alapján, a marketing anyagok alapján, és ezért nagyon is félve néztem meg a párommal a sorozatot, de a végén imádtuk. Tehát ez a meglepetés, hogy én nem utáltam tehát a Lock and Key-t sem, de ahhoz képest, tehát nagyságrendekkel jobb. Ezerszer jobb a Neil Gaiman másik hozzáfűződő projekttől, tehát az Amerikai Istenek. Ehhez képest a Good Omens az meg egy olyan kategória, amit én nem nagyon tudok úgy összehasonlítani, ugyanis az eredeti művet még sajnos nem tudtam elolvasni, és nem tudom, hogy mennyire pozitív az átültetés. Ez a sorozatot, Neil Gaiman, nem tudom, ott sokkal aktívabb szerepet vállalt a sorozat készítésében, mint itt, ahol csak hát ő konzultált így a készítőkkel, de nem volt sem epizódíró, sem rendező. Azt hiszem, csak az első epizódot írta újra ő a scriptet.
Én gyakorlatilag azt mondtam, hogy szinte mindenben eltérő véleményen vagyok, mint Daniel. Leginkább azért, mert nagyon hamar megismertem magát a Sandman képregénysorozatot, és egy időben még az Endless.hu nevezetű magyar kulturális portáron is aktív voltam Psyche Delirium álnéven, és én nagyon-nagyon reménykedtem, hogy ebből egyszer sorozat lesz, de egészen addig nem tudtam arról, hogy ezt ténylegesen meg is csinálták, amíg ki nem bocsátották mindannyiunk számára, és én gyakorlatilag az elejétől a végéig azt érzem, hogy egy nagyon hű és hiteles átirat készült, ami gyakorlatilag azokkal az update-ekkel, amik megtörténtek, ugye, hogy a modern fogyasztók számára is elfogadható legyen. Egy nagyon izgalmas és nagyon jó és nagyon átgondolt feldolgozása ez igazából a Sandman mítosznak, és minden egyes módosítást, amit az írói, illetve forgatókönyvírói stáb eszközölt, azt gondolom, hogy igencsak motivált maga az, hogy egy 10-11 epizódos évadot hoznak össze, és szerintem nagyon eltalált maga Tom Sturridge-nek a castingolása is, mint Morpheus, mert egy ilyen tényleg kifejezetten Robert Smith-es, nagyon gótikus arcberendezésű emberről van szó, aki nagyon jól tudja hozni azt, amit igazából a képregénynek a fekete alapon fehér betűkkel hozott párbeszéd paneje igazából a vokális performance-ba elvárna az ember tőle, hogy egy ilyen nagyon temetői hangulatú orgánummal rendelkezzen az ember, és én tényleg minden egyes módosítást, amit az eredeti képregénnyel szemben eszközöltek, én azt láttam, hogy igen, furcsa, kellemetlen, de ennek ellenére pontosan értem és látom, hogy mik azok a motivációk, amik miatt ezek jól tudnak működni, és akkor, amikor maga a történetmesélés azt hinni az ember, hogy megbicsaklik, akkor igazából azt látom, hogy nagyon jól tud működni, csak ahhoz át kell az embernek kalibrálni saját magát, hogy igen, ez most egy modern feldolgozás lesz, nem azt fogom látni, amit várok, hanem azt, amit ők elgondoltak, hogy mondjuk 30 évvel később hogyan tudna jól működni ez a történet.
Péter, én nem tudom most miért mész bele úgy ebbe, mint hogyha vita lenne köztünk. Én nem gondolom, hogy a módosítások rosszak lettek volna, én csak a marketingben látott látványvilágot kritizáltam. Én az adaptáció, tehát a feldolgozás jellegéről egy szót sem ejtettem eddig még, amiket eddig egyébként én is szerettem. Azt mondom, hogy struktúrálisan sokkal jobb a sorozat megvalósítása, mint ahogy a képregény működött, és az, hogy milyen volt a szerepválasztás, én most érzem, hogy mire próbálsz utalgatni, de én abszolút nem kifogásoltam semmi ilyesmit. Tehát én nem gondoltam azt, hogy itt közöttünk ebben ellentét lenne, legalábbis most kicsit úgy érzem, mint hogy ebbe álltál volna bele.
Nem, nagyon rövid közbevetés, csak hogy én egyáltalán nem ellened akartam mondani, annyi volt a kontraszt a kettőnk között, hogy te folyamatosan követted végig az egész felvezetését ennek a történetnek, én meg nem, de egyáltalán nem gondolom, hogy neked kevésbé tetszett, vagy hogy kevésbé láttad volna adekvátnak a különféle módosításokat. Pusztán annyit akarok hozzátenni, hogy én egyáltalán nem tudtam, hogy mire számítsak, és ennek ellenére pozitívan csalódtam.
Hát igen, hogyha már így most belementünk a tényleg mélyebb sorozat elemzésbe, bár azért itt Peti elmondta a végén, hogy végül is ő így nem követte a dolgokat, szóval ezzel talán lekerekítettük az előzetes elvárásokat ezzel kapcsolatban. Így, ha már belementünk, amit Peti, te elmondtál, az én nagyjából egyet is értek, tehát hogy remélem azért majd belemegyünk ebben jobban, mert nyilván sokkal több minden van ebben. Alapvetően, ha így, mint adaptációt nézzük a sorozatot, én azt mondanám, hogy szerintem is ez egy alapvetően jól átgondolt és jó érzékkel megcsinált sorozat volt. Az más kérdés, és ez kicsit már máshová vezet, hogy én így kíváncsi lennék, hogy saját lábán mennyire áll meg. Tehát, hogy mivel ti is mondtátok, hogy ismeritek a képregényt, én is ismertem, és nagyon szerettem ezt a képregényt már korábban, tehát körülbelül ez a kötet az, amit most feldolgoztak, amit a legtöbbször olvastam, mivel ez már a Kartafíluszos kiadásban is benne volt, ugye, amit olvastunk, vagy annak idején legelőször kijött, meg utána már a Fumax, tehát nyilván az újra kiadásban is benne volt, szóval ezt én elég jól ismertem. Úgyhogy így a módosítások nekem is így sokkal jobban föltűntek, mint adott esetben egy másik kevésbé ismert kötet esetében. Viszont amit tényleg érdekelne, hogy ez hogyan jön át valakinek, aki nem ismeri a képregényeket, mert én azt éreztem végig a sorozat kapcsán, hogy amúgy nagyon jó hozza a hangulatot, meg a világát is a sorozatnak, viszont én és azt csináltam a végén, hogy elővettem a képregényt, mert hogy nagyon jól emlékeztetett arra, hogy mit szeretek a képregényben. Viszont tényleg nem tudom, hogy mennyire áll meg ez így önmagában.
Én azt látom, hogy a képregényt nem kell tökéletesen hozni ahhoz, hogy egy jó és konstruktívan, az eredetére épülően valami újdonságot tudjon hozni maga a sorozat, és én abba bízom, hogy a továbbiakban még jobban el tudnak esetleg távolodni a képregénynek az eredeti mind vizuális nyelvezetétől, mind pedig a konkrét karaktereknek a tervezésétől, mert minden is alkalommal, amikor egy új karaktert látok, és mit tudom én, egy olyan formátumú színész, mint mondjuk Stephen Fry jelenik meg a képernyőn, akkor azt érzem, hogy igen, el kell szakadni attól, amit annak idején a rajzolók rajzoltak. És ugye különösen a 80-as, 90-es évek, ugye, amiről beszélünk, ugye ez egy olyan időszak a képregény történetében is, amikor rengeteg változáson megy keresztül maga a képregény, mint műfaj is, és nagyon sok új formanyelvek kísérleteznek az emberek. És azt gondolom, hogy most így a 21. század második év, harmadik évtizedében igenis újra föl kell találni megint magának a sorozatnak a műfaját is, hiszen látjuk, hogy mit tudom én, amit mondjuk az HBO megcsinált mondjuk a 2000-es évek derekán, a Netflix megcsinált a 2010-es években, most megint újra, megint valamit újítani kell ezen a formanyelven, és én ezt pont abban látom, hogy radikálisan át kell dolgozni azokat az adaptációs alapanyagokat, amikhez hozzányúl egy-egy intellectual property kapcsán egy nagyobb média. És pont a Sandman-nél azt látom, hogy nagyon bátran és nagyon átgondoltan nyúltak hozzá az alapanyaghoz, és minden egyes vizuális megoldásnál azt érzem, hogy igen, a CGI az egy picit gyengébb, mint amit esetleg az ember várt volna, ugyanakkor azt látom, hogy magában a történetmesélésben viszont meg sokkal feszesebb talán, mint az eredeti képregény sok tekintetben, különösen azért is, mert nincsenek meg azok az intellectual property-hez kötődő utalásrendszerek, amik egyébként megvoltak az eredeti Sandmanben, tehát ugye ott kapcsolni kellett az eredeti képregényes mitológiához, és ugye minden karakternek megvolt, hogy kiből volt levezetve, hogy a John Diaz korábban hogyan volt szuperbűnöző, és így tovább, és így tovább. Itt pedig erre nincsen szükség, és meg tud állni szerintem sokkal inkább a saját lábán. Ugyanakkor olvastam például olyan kritikákat a Telexen is, meg a port.hu-n olvasóktól is, hogy számunkra sokkal kevésbé áll össze egy nagy egészi a történet. Én ezt nem érzem akkora problémának, mint sokan, de valószínűleg engem segít az is, hogy én olvastam az eredeti képregényeket.
Én nekem fura ezt most így felvezetni, tehát én a párommal együtt nézem, párom nem olvasta a képregényt, én meg pont a sorozat előtt olvastam újra az első 18 részt. És amit ő megállapított, azt én is ugyanúgy megállapítottam, hogy gyakorlatilag két fő történetszálból áll össze az egész, a prelődök és a nocturnök, illetve a babaház. És a legtöbb kritika nagyjából ezt emelik ki, hogy ezek nagyon szorosan elválnak. Tehát, hogyha az ember megnézi az első 5 vagy 6 epizódot, most nem tudom, hogy hol van a töréspont és hol van a váltás, olyan, mint hogyha nem ugyanazt a sorozatot látná. Mert teljesen más, igen, a hatodiknál. Tehát, hogy teljesen más módon vezeti a cselekményt, és hogy ez sokan problémának érték meg. Én meg úgy vagyok valahogy, hogy örülök neki, mert gyakorlatilag a képregény, mint olyan, amiről beszélünk, tehát ez az 1980-as években, tehát ez a British Invasion, a Lemur, stb. Pont arról szól, hogy tehát vannak epizódikus, önállóan is működő sztorik, de egyébként meg tehát ilyen sztori árkokra osztik szét az egész, amik ilyen önálló kötetekként is élvezhetőek. És ez pontosan azért működik sorozatban jobban, mint működne filmben, mert több epizódban lehet ezt így elmesélni, és így válik működőképessé. És bár aki nem olvasta a képregény számára, remekül működött így is, és ő nem voltak neki ebből problémája. Azt, amit te mondtál, Péter, hogy teljesen elvágták ezt a DC kontinuitáshoz való kötődést, éppen most nemrégiben hallgattam meg a Neil Gaiman-nál készült Rolling Stones interjút a sorozat kapcsán, és ott azt mondja, hogy igazából nem volt megkötve a kezük, tehát nyugodtan döntettek volna úgy, hogy teljesen szóról-szóra dolgozzák fel a képregényt, ami egyébként megfigyelitek, nagyon sokszor ugyanazok a dialógusok hangoznak el módosítások nélkül, és pont erre mondtam, hogy Neil Gaiman szerintem ezután több millió dolláros forgatókönyv megkereséseket fog kapni, mert annyira jól működik mozgóképen elmondva ez a szöveg, annyira erőteljes, hogy az elképesztő. Tehát, hogy végre ki kellene lépni ebből a elökörködjük, tehát a párbeszédet, hogy megugorjuk ezt a komolyságot, aztán elütjük egy poénnal, mert ez a képregényfilmnek így a beszéd nyelve. Most szerintem ez egy tök jó lehetőség lenne arra, hogy akkor váltsunk át arra, hogy akkor vegyük magunkat egy kicsit komolyabban, de mégis tudunk viccesek lenni a magunk módján. Úgyhogy nekem ebben az értelemben nagyon jól működött, és szerintem sokkal jobb így, hogy tényleg feldolgozás és nem kölcsönző jellegű adaptáció. Nem tudom, két másik optiont kapott egyébként a Sandman. Az egyik az egy Jan Švankmajer nevű lengyel animátor készített volna belőle stop motion animációt. Rázod a fejed nagyon, Péter, nem, akkor majd javíts ki. De a másik az
egy...
Cseh, bocsánat, nem lengyel, hanem cseh, illetve John Peters akart egy egész estés filmet csinálni, ami hát Neil Gaiman elmondás alapján annyira rossz volt, hogy igazából minden megtett annak érdekében, hogy ne valósulja meg a projekt. Tehát, hogy ott nem akart még konzultációs minőségben sem részt venni a filmben, és hát végül ezt így el is ásták.
Egyébként igen, jól mondtad, ezt az ötödik, hatodik résznél van a váltás, kicsit visszakapcsolva ahhoz, amit mondtál. Én például ezt abszolút nem éreztem, hogy ez az átkötés gond lenne, pont azért, mert volt egy átkötő rész, ami gyakorlatilag ugye a Sound of Her Wings című rész, ami két rövidebb történetet dolgozott föl, és akkor így igazából volt egyfajta átvezetés, egy váltás a két történet szál között, tehát például engem ez amúgy egyáltalán nem zavar, és én is azt, tehát hogy azt akarom mondani, hogy amikor azt mondtam, hogy jól idézte meg a képregény hangulatát, akkor én is azt gondoltam, hogy tényleg nagyon jó volt benne, hogy nem volt szolgai másolat. És mikor így készültem fel a beszélgetésre, így végig gondoltam egy kicsit, hogy milyen módosításokat hajtottak végre a forgatókönyvben, amivel eltértek a képregénytől. És hogy említették ezt, hogy ezt a DC-s szállat kivágták, például ez nekem nem hiányzott. Tehát nekem már a képregényben sem hiányzott. Nyilván azért, mert én nem feltétlenül ismerem azokat a karaktereket önmagukban, önállóan, ahhoz, hogy jól be tudjam építeni a saját olvasmány élményembe, mert nem olvastam annyi DC képregényt, de például nekem, például ugye az Ethel Cripps-nek az eredeti sztorisztálát is megváltoztatták, és szerintem az egy nagyon jó hozzátoldás volt a John Doe karakterhez. Tehát nekem teljesen jól működött így a történetszál, hogy máshogy kapcsolódott egymáshoz a két szereplő, volt benne egyfajta plusz feszültség, vagy egy fájdalom, egy olyan beszélgetés, ugye az ő közös részükbe, ami nagyon jól működött, és pláne két nagyszerű színésszel, tehát hogy gyorsan akartam mondani, hogyha tudjátok, kapásból mondjátok, hogy David Thewlis játszotta ugye a John Doe karaktert, és ugye az édesanyját valamilyen Richardson, de most nem emlékszem, a Natasha Richardson talán, azt hiszem, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, tehát hogy nagyon jól is hozták a karakterüket. Őszintén szó... Joely, oké, köszönöm szépen, akkor pont a másikat mondtam, elnézést, és például ez is nekem nagyon jól működött, de például nekem alapvetően működött volna az is, hogy John Constantine helyett Joannát hoznak be. Nekem ott a színésznővel van borzasztó nagy problémám, de ez már Dr. Who óta problémám van vele, úgyhogy nekem azóta nem tud eladni semmit. Meg viszont azt el tudom fogadni, hogy valakit zavart az, hogy ugye az ősét is ő játszotta. Tehát itt nem volt meg az a különbség tétel a két Konstantin között, mint ugye a képregényben, hogy John Konstantin meg Joanna Konstantint akkor könnyű volt nem összekeverni, így meg akár át is lehetett értékelni a két karaktert, hogy vajon hogyan kapcsolódnak ők egymáshoz, nem volt annyira egyértelmű, mint a képregényben. De ami például nagyon tetszett még ilyen módosítás szintjén, az, hogy a Brute és Glob cselekmény szállat teljesen átalakították, és ugye a két ilyen kis rémálom karakter helyett lett egy rémálom karakter, akit viszont visszahoztak a történet végén. Ami szerintem azért volt nagyon jó ötlet, mert hogy tudták vele gazdagítani Morpheus figuráját. Tehát, hogy volt egy olyan, tehát így lett egy olyan cselekmény íve a sorozatnak, ami talán a képregényben nem is volt feltétlenül így kidolgozva, hogy már most elkezdtek bemutatni Morpheusban olyan változásokat, amik később a későbbi sorozatokban majd ki tudnak teljesedni azzá, ami majd a vége lett volna. Úgyhogy nekem ezek például nagyon, nagyon jól működtek, ezek a változtatások, mondom a legtöbb ezzel kapcsolatban.
Hát igen, tehát a Sandman sorozatnak a legnagyobb akadálya az gyakorlatilag maga Morpheus karaktere, hiszen hát Tom Sturridge-nek nem kell az érzelmeknek a széles skáláját felvonultatni ahhoz, hogy hozza a szereplőt, és én különösen amiatt szoktam időnként így megvonaglani, hogy azt veszem észre, hogy jó, akkor most ez egy halálosan komolyan vett karakter, és hát ugye nyilván tudjuk, hogy van neki egy fejlődés íve, ami ráadásul még sokkal hamarabb ér, sokkal nagyobb magasságúban, mint a képregény sorozatban, de ennek ellenére hát nagyon kevés olyan jelenet van, amikor Sturridge-től többet várunk annál, mint amit igazából hoz, és ő egy nagyon komoran, szinte temető ilyen végigvitt hanghordozással, egy nagyon fapofával végigjátszott játékot várunk tőle szinte folyamatosan, és az emberiség gyakorlatilag, ami egyébként átszúj az egész Sandman sorozatot, mind a képregényt, mind a sorozatot, magát a filmsorozatot, azt, mint hogyha sosem maga Sandman Morpheus karaktere hozná, hanem az összes többi szereplő, aki körülötte van. Tehát Halál egy sokkal emberibb és humánusabb karakter, Hobgoblin egy sokkal humánusabb karakter, és gyakorlatilag szinte az egész stáb többet hoz abból a fajta emberi méltóságból, még akár a korinthoszi karaktere is, mint maga Morpheus. Tehát, hogy az az, ami rendkívül furcsa, hogy ő neki elvileg kéne valamilyen ívet végighoznia, és az ív igazából nem teljesedik ki ez alatt a 11 néhány epizód alatt, úgyhogy pontosan ezért is várom azt, hogy a következő évadok megjelenjenek, mert akkor talán egy kicsit szélesebb színjáték skálát látunk majd Sturridge-től.
Igen, egyébként nagyon jó, hogy megemlítetted a Korinthoszit, mert én bevallom, nekem a képregényben az egyik legérdekesebb vagy legszórakoztatóbb karakternek tartottam, még azzal együtt is, hogy egy tényleg borzasztó rémálom, gyakorlatilag egy nagyon ijesztő figura, és mondjuk ezt nem is éreztem, hogy teljesen tökéletesen át tudták adni a sorozatba, de szerintem ez kicsit megint a látványhoz kapcsolódik, amit te említettél, Dani, hogy én nagyon sokszor nagyon sterilnek éreztem a látványát a sorozatnak. És ez például nagyon zavart, hogy sokszor nem erősítettek rá azokra a mélységekre, vagy sötétségekre inkább, amik vannak a karakterekben, meg vannak a világban, hogy soha nem váltak igazán félelmetes. Mert a Korinthoszi az szerintem egy nagyon félelmetes figura. Azzal együtt is, hogy például nagyon tetszett a ugye sorozatgyűjtők konferenciának a megvalósítása, mert hogy az, hogy egy napfényes környezetbe helyezték ezeket a figurákat, noha nem felelt meg a képregénynek, pont egy olyan érdekes kontrasztot hoztak, ami megmutatta, hogy egyébként mennyire nevetségesek is, amellett, hogy nyilván ezek egy félelmetes karakterek. Visszatérve, tehát a Korinthosznál pont az volt, hogy szerintem látványvilággal sokkal jobban rá lehetett volna erősíteni ennek a figurának a sötétségére, viszont azzal meg egyetértek, amit Peti mondott, hogy főleg a záró jelenetében mutatott valami olyan humánumot, ami tehát csak egy-egy mondattal, vagy egy pillantással, amit én úgy gondolok, hogy maga a színész is hozzátett a karakterhez. Tehát abba a figurában egészen addig nem láttunk hasonlót tőle, viszont akkor azt mondtam, hogy megérthetővé váltak akkor is a karakter, ha egyébként iszonyúan szörny. Tehát, hogy igazából ez jutott. Nekem amúgy is úgy kedvelem a színészt, aki játszotta, tehát más szerepbe is, mondjuk a Loganben én nagyon, nagyon szerettem. Úgyhogy ez itt igazából inkább a látványt akartam kiemelni, hogy szerintem az pont nem jól működött ebben a tekintetben.
A digitális fényképezésnek egyik rákfenéje az, hogy nem tud olyan mélységeket megmutatni, tehát a feketéből, tehát a fényárnyékból, mint a hagyományos képrögzítési technikák. Majd remélhetőleg beszélünk egy másik filmről, ugye a Nope-ról, ami meg pont azért működik zseniálisan vászlan, mert ott maximálisan kihasználja ezt a fényárnyék játékot. Ezt egy Netflixre szánt sorozatnál ezt nem lehet ilyen színvonalon kivitelezni. Tehát egyszerűen nem is tudja visszaadni a legtöbb televízió, amin általában nézik ezeket a sorozatokat, mert különben ilyen képhibák jelennek, meg biztos emlékeztek az ilyen szögletes, mindig amikor valami sötét árnyékot láttak, akkor mint hogyha ilyen szögletes kis képkockák, képnézetek jelennének meg, és ezt próbálják elkerülni. Ami nekem nagyon nem működött ebben az értelemben, az a pokol ábrázolása, meg ahogyan ezeket a démonokat ábrázolták. Őszintén szólva nekem nincs problémám Gwendolyn Christie-vel, tehát nem itt őt érinti ez a kritika, szerintem ő jó volt, de ahogy ezeket a ördögöket, sátánokat, démonokat, akármiket ábrázolták, egyfelől jó, hogy praktikus effektekkel oldották meg, és nem CGI figurák voltak, legtöbbjük, de kicsit olyan gagyinak tűnt. Amiről viszont beszélni akartam, az a Boyd Holbrook végre tetszett egy szerepben.
Köszi, hogy elmondtad a nevét, nekem nem jutott eszembe.
Igen, előzetes filmjeiből, amiket láttam, egyszerűen nem tartottam jó színésznek, ebben szerintem ez egy zseniális alakítása volt, meg van egy másik filmje, amiről most nem akarok beszélni, de az is nemrég jelent meg ott is. Tehát szerintem most ért el arra a szintre, hogy jó alakításokat várhatunk tőle. A korintoszi történet szála, tehát ez a sorozatgyűjtők története, amennyire vizuálisan nem volt jól megoldva, annyira jól lett aktualizálva, hogy miről is akar szólni. Most nem akarok belemenni a politikába, meg többféle olvasat lehetséges, de az, hogy a korintoszit ahogyan ábrázolták, szerintem maximálisan belementek ebbe, hogy nem csak a sorozatgyilkosságról van itt szó, hanem ez az amerikai kicsapongásról, meg az, hogy túlhajszolunk dolgokat, meg egyebeket, és minek a megfelelője lehet. Ki ez a szőke, karizmatikus, nagyon-nagyon sok idióta, reakciós figura össze csődítő emberket. Tehát nekem volt egy ilyen olvasat benne, és szerintem ez zseniálisan működött ebből a szempontból nekem, hogy pedzegetek egy ilyen szállat. Egyébként nagyon rászad a fejed, Péter, de ezt a Gémen is kicsit így megerősített, hogy próbáltak ebbe beleállni, hogy próbáltak erre finoman utalgatni, hogy miről is van itt szó.
Igen, csak az a különbség, hogyha politikai vezetőkről van szó, akkor szerintem ő nem a bármelyik amerikai elnöknek lenne másra, hanem sokkal inkább, mint tudom én, egy Milo Yiannopoulos típusú figurának, vagy egy komolyabb alt-right szónoknak, vagy egy ilyen pick-up artist, men's rights activist jellegű csávónak a megfilmesítése, mert sokkal koherensebb és sokkal karizmatikusabb, mint bárki, aki most igazából az amerikai politikai szcénán belül van. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az ő karakterén keresztül nagyon jól tudják hozni azt a fajta horrort, ami egyébként része is volt mind az eredeti képregény sorozatnak, mind pedig ami végigkíséri gyakorlatilag a Sandman-nek a 10 epizódját is, és akkor tényleg beszéljünk a horrorról, mert szerintem nagyon sok esetben a horrort nem feltétlenül a gonosz karakterek hozzák, ugyanakkor ugye van két nagyon horrorral átítózott szál, egyrészt ugye magának Áronnak a csapdába ejtése is, másrészt pedig ugyanakkor a korintoszinak a szála, de ugye szerintem a legkomolyabb horrorok nem itt vannak, hanem pont például a Sound of the Wings című részben, ahol ugye a halál, illetve a halhatatlanságnak a kérdését járja körbe több karakter, és sokkal több olyan szívhez szóló, és hát igazából megrikató momentum van, ami igazából így mindenki számára kézzelfoghatóvá teszi, hogy a halál az ugye az nem egy gonosz lélek, hanem igazából csak nagyon hatékonyan végzi a dolgát, ami ugye egyébként szerintem mind Neil Gaimannek, mint egy terapeutának egy nagyon komoly tanulsága, amit szinte minden művében megpróbál hozni a többiek számára, és hát tényleg ezeken felül is azt látom, hogy ha vizuálisan nem mindig tudják hozni feltétlenül azt, hogy egy nagyon durva és egy nagyon vérfagyasztó közeget hoznak létre, ennek ellenére abban a pillanatban, amikor konkrétan az emberi sorsokról van szó, akkor sokkal erőteljesebbé válik az, hogy látjuk azt, hogy embereknek pillanatok alatt gyakorlatilag semmivé válik az élete, hiszen vagy álom veszi el tőlük azt, vagy a korintoszi, vagy valamelyik komoly természetfeletti hatalommal rendelkező egyén, és ebből szerintem igazából az kristályosodik ki, hogy az ember igazából nem a saját sorsának a kovácsa, hanem mindig van valami nálán a nagyobb erő, ami hatást fejt ki rá, és szerintem ez az a fajta természetfeletti horror, amit a sorozat talán még egy kicsit erőteljesebben is tud hozni, mint maga a képregény.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert nekem pont a The Sound of Her Wings, a szárnyéknak sóvása, jól emlékszem, az volt a magyar címe. Tehát, hogy nekem pont a szívfocsaró része jött át, és egyáltalán nem az egzisztenciális horror része, persze ez is benne van, hiszen azért volt benne olyan a cselekményszál, főleg az, amikor mondjuk egy fiatal embert lát, vagy amikor a kisbabát látott, tehát persze az maga nagyon szörnyű, de mégis inkább, és itt megint visszacsatolok ahhoz, amit mondtál, mégis valahol nekem ez sokkal inkább az emberi méltóságról szólt, sem mint a természet fölötti horrorról, tehát hogy ez nekem közel sem volt annyira erőteljes. Viszont ha már ezt a természet felettiségét, meg a sorsunk nem vehetünk a kezébe, akkor én inkább fölemlegetném a John Doe epizódot, ami szerintem önmagában sokkal horrorisztikusabb volt, mint sok dolog, még úgy, hogy nem tartom tökéletesnek a megvalósítását. De maga az, ahogy, és ez meg azért abszolút Gaiman és a képregény erénye is, ahogy ő maga ezt megírta, és szinte teljes egészében azért átemelték abba a részbe. Tehát az, amikor ott tényleg abszolút azt érezted, hogy a karakterek csak így sodródnak, és mindig az aktuális döntéseknek megfelelően csinálnak maguknak valamit, és végül érnek el egy elég szörnyű véget, és ezért tegyük hozzá, sorozathoz képest is elég naturálisan mutatták be. Tehát, hogy azért voltak benne olyan pillanatok, amit még így is nekem nehéz volt nézni. Nyilván mindenkinek más az inger küszöbbe, de nekem volt egy-egy olyan pillanat, ami azért elég szörnyű volt. És nekem az sokkal jobban hozta azt, amit te mondasz, Peti, de tegyük hozzá, az is volt az epizód célja, hogy ezt akarta ábrázolni azon keresztül a karakter az emberekkel, és ott meg pont Morpheus hozott ez egyfajta feloldozást ez alól, vagy valamiféle konklúziót. Szóval, na, mindegy, nem tudom lezárni a gondolataimat, de majd te reagálsz rá.
Igen, tehát hogy egyrészt ugye John Dee-nek hívják, ami azért is érdekes, mert ugye John Dee egyébként egy létező 16. századi mágus volt, ugye ő Erzsébet királynő udvarában szolgált annak idején, legalábbis a történelmi előképe. Ugyanakkor az a John Dee, akiről beszélünk, ugye elsősorban ugye a 24/7 epizódról beszélünk, amikor ugye az egész cselekmény egy amerikai gyakorlatilag motel étteremben játszódik, és igen, én szerintem is egy nagyon jól működő epizód volt az, és szerintem azért is működött jól, mert az epizód nem álomról szólt. Tehát, hogy álom ő ebben igazából csak egy nagyon mellék szereplő volt, és igazából az emberi motivációkra épült az egész, és azt gondolom, hogy ez az egész Sandman kísérlet, amit a Netflix csinál, az akkor működik a legjobban, amikor nem konkrét szereplőkre koncentrál, hanem azokra az általános emberi emberi aspirációkra, mint például Cain és Abel történetében, vagy Hobgoblin történetében, vagy történetesen a 24/7-nek az eseményeiben, amit igazából mindenkinek a fejében megfordult valaha, csak soha senkinek nem volt meg hozzá az az ereje, hogy logikusan végig gondolja, hogy mi történjen, illetve nem tudja megvalósítani ezeket a dolgokat. És én nekem ugye nyilván magasabb szerintem az inger küszöbön, mint neked ebből a szempontból, tehát én ezt ugye eléggé jól tudtam fogadni, ahogyan feldolgozta a Netflix ezt a történetet. Ennek ellenére igazat kell adnom neked abban, hogy John Dee karaktere különösen izgalmas azért, mert ugye egyrészt gyakorlatilag neki az ölébe hullik egy olyan hatalom, ami nagyon kevés más embernek, tehát ugye talán mondjuk Rose Walker az, akinek az ölébe hasonló hatalom hullik úgy, hogy sosem oktatták ki arra, hogy hogyan kell ezt használni, és mi az, ami igazából jóvá teszi ezt a hatalmat, és ő azt gondolja, hogy neki van egy nagyon naív elgondolása arról, hogy hogyan működne jól a világ. És amikor megpróbálja ezt ugye a valóságba gyakorlatba ültetni, akkor világosan lehet látni, hogy hol fog megbukni ez az egész koncepció, és talán még szebben is van, mint a képregényben a sorozatban megoldva, hogy a logikus végkifejleték végigveszi azt, hogyha én azt akarom, hogy mindenki őszinte legyen, és úgy legyen őszinte, hogy soha senki az életében őszinte nem volt, hogy akkor pontosan mik a következménye is. És szerintem emiatt gyönyörű a sorozat, és emiatt tud többet adni még magánál a képregénynél is.
Igen, ebben maximálisan egyetértek, tehát nekem ez a bizonyos 24/7, tehát az ötödik epizód volt szerintem a legkritikusabb annak döntésében, hogy jó adaptációról beszélünk-e, ugyanis a 24/7 szerintem minden idők egyik legjobb horror története képregényben, és azon túl is, és ahogyan átalakították a fő motivumokat, ahogyan módosították John Dee-nek a karakterét, hogy sokkal inkább egy kompaktabb és a régi képregényes kontinuitástól függetlenebb, és így az új nézők számára befogadhatóbb, tehát ilyen egységes, tehát mítoszt építsen fel, tehát így a sorozat számára, sokkal jobban működött. Tehát látvány és atmoszféra tekintetében nem volt annyira ütős, mint a képregény, pont azért amiatt a vizuális korlátok miatt, ami a digitális fényképezésből ered, de ahogyan felépíti magát, tehát a kapcsolatokat, ahogyan említetted Péter, a motivációkat, hogy mi a fő motivum ennek, hogy igazából mi is John Dee problémája ennek a bizonyos John Dee-nek a sorozatból, tehát hogy ez a hazugság képmutatásból van elege, és szeretne egy őszinte világot, és hogy ez miért lenne valójában szörnyű, ez szerintem elképesztően jól lett felépítve, és önmagában nagyon jól működik. Tehát, hogyha valaki csak egyetlen egy epizódot akar megnézni ebből az egész sorozatból, azt gondolom, hogy 24/7 az önmagában is megállná helyét. És nagyon remélem, hogy egyrészt díjak tömkelegés söpri be, és hogy megújítják a sorozatot, és még láthatunk hasonló megoldásokat. És igazából ezért voltam kicsit csalódott, ahogyan a Calliope adaptációját megoldották, ugyanis az egyszerűen nekem nem volt annyira erős, mint amire számítottam volna az ötödik rész alapján. Ez ugye a 11. bónusz epizódnak az egyik fele volt. Tehát az egyik az a 1000 macska álma, ami jól működött, egy jó animáció volt, de igazából nem is nagyon lehet elrontani, mert igazából egy direkt feldolgozása az egyrészes képregénytörténetnek, a Calliope viszont nálam nem működött. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy egyrészt láttátok-e, és hogy mit gondoltatok róla.
Egyértelmű láttam, sőt úgy láttam, hogy a társaságban is láttam, tehát folyamatosan hallottam a reakciókat a közönség soraiból, és nekünk úgy látom, hogy azért működött elsősorban, mert valahogyan annyira felszínre tudta hozni azt a fajta feminista diskurzust a múzsának a minőségéről, hogy gyakorlatilag a hatóságból mindenki egyformán azt érezte, hogy ez egy húsba vágó epizód, mint sok másik epizód egyébként, talán a Sound of Irvings-en kívül, mert mindenki érezte azt, hogy ennek a dolognak tétje van, tehát hogy itt most konkrétan át fognak írni egy kulturálisan nagyon sok ember által elfogadott dolgot, hogy ugye a művész az ugye a múzsa révén dolgozik, és hogyha a múzsát fogjulejtik, és utána megkínozzák, meg valamilyen módon kihasználják, akkor ez egy komoly trauma, mind magának a múzsa személyének, mind pedig gyakorlatilag meghamisítja azt, hogy igazából hogyan történnek az alkotóknak az alkotási folyamathoz, hogyan mennek át, és egy nagyon jó allegóriát éreztek az én hallgatótársaim abból, hogy ez a Kalliope, ez hogyan szenved, és utána hogyan válik szabaddá. Tehát, hogy az allegória az nagyon átjött a mi közönségünknek.
Én nem láttam még a kiegészítőt, ezt az egy plusz részt én nem láttam, úgyhogy nem tudom erről nyilatkozni, de az, amit Peti elmondott, ez nekem nagyon érdekes, és itt visszakapcsolnék ahhoz, amiről szerettem volna még beszélni, és röviden érintettük is, hogy a történet jó-e, vagy a megvalósítás. Mert sokszor azt éreztem, hogy ugye a történetek nagyon jó, és átjön, akárhogy is van megvalósítva, akkor is átjön, hogy ezek nagyon jó alapanyagok. Viszont magának a sorozatnak a megvalósítása nekem, és ezt már tudom, hogy mondtam, és Dani, te pedig beszéltél nyilván a digitális filmezésből fakadó hátrányokból, de mégse húzhatom csak erre rá, hogy mégse tetszett nagyon sok helyen a megvalósítás, mert én sokszor azt éreztem, hogy nekem kreativitás hiányzott. Azért szerintem ezeket a történeteket és ezeket a világokat nagyon izgalmas módon be lehetne mutatni. És én ezt nem éreztem. Tehát, hogy egy-egy részt kivéve mondjuk a 24/7 az szerintem pont viszonylag jól volt megcsinálva, de például, amit Dani, te is mondtál, tehát a pokol. Szóval az szerintem borzasztó volt, és nem azért, mert rémes a pokol, és hogy elszörnyedtél, hanem egyszerűen egy olyan fakó, semmilyen világot kaptam én, ami semmiképpen sem tudtam megfeleltetni annak, amit vártam. Persze, hogyha azt mondom, hogy mondjuk Lucifer szemén keresztül nézném a poklot, aki már rohadtul unja az egészet, akkor azt mondom, hogy persze ez lehet, de mi nem úgy néztük ezt a világot, tehát nem valamely karakteren keresztül néztük ezt a világot, és én kameratechnikában se éreztem sokszor, hogy itt most valami nagyon különlegeset akarnak csinálni, vagy tehát próbálkoznának azzal, amit szerintem elbírt volna a sorozat, meg úgy összességében. Tehát nekem így lapos volt. Nagyon-nagyon sok helyen is. És ugye még nem beszéltünk mondjuk a Dollhouse részekről, tehát arról a cselekményszáról. Igazából én ott se éreztem, abban is szerintem ennél sokkal több izgalmasabb lehetőség van, akár az áramszekvenciákat, mondjuk ott nyilván próbáltak, tehát én nekem nagyon lapos volt a sorozat. Egyedül, ami nekem nagyon tetszett, az mondjuk a zenéje, tehát főleg a fő témák, vagy amik többször visszaköszöntek, nekem az például nagyon, nagyon bejött, de úgy a többit én nem tartottam izgalmasnak, de nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről.
Én már elmondtam, hogy tehát igen, tehát a történet jó, és direkt adaptálták a történetet a Párbeszédekkel együtt, és ez önmagában elvitte a hátán, mert vizuálisan nem sokkal többet tettek hozzá, kivéve az alakítások, amik meg tényleg nagyszerűek. Tehát nekem például a Tullis alakítása, mint a John Dee, az olyan szinten, tehát felemeltem ezt a egyébként módosított történetet, amit hogyha most ezt így újra megvalósítanának a képregényben, akkor nem lenne olyan jó, mint az eredeti, de így, hogy ilyen alakításokat kaptam vissza, így zseniális volt. Tehát ez szerintem jól kiegyensúlyozott. Nem azt mondom, hogy tökéletes, nagyszerű határa súlyrója nálam, de nagyon jó. Tehát én ezt így foglalnám össze. Az, hogy mik voltak itt a korlátok, utána néztem, sorozat epizódonként 15 millió dollárba került. Ez meglehetősen magas, de hogyha úgy nézzük, akkor mivel óriási, tehát szélsőségek vannak a között, hogy mit ábrázolnak egyes epizódokban, ez szerintem nagyon-nagyon megkötötte a kezüket, hogy meddig mehettek el, tehát hogy milyen részletességgel ábrázolhatnak akár csak háttereket, ami igazából mennyire tűnik hitelesnek, illetve hogy mennyire jól állítják be, tehát így a színkódolást. ezt például rendszeresen problémának érzem különböző ilyen Netflix, Amazon és HBO, újabb HBO sorozatoknál, hogy egészen egyszerűen ez a sterilitás nem jól lövik be, tehát így a színkorrekciót, mert egyszerűen olcsóbb sterillé tenni az egészet, mint hogy karakteres legyen, de mégis egységes. Szerintem egyébként most olvastam éppen hírt arról, hogy a Writers Guild of America oldalán megjelent információk szerint megújították a sorozatot. Tehát, hogy akik eddig részt vettek benne, azok ismét tehát megkapták a kreditet, tehát nagyon úgy néz ki, hogy folytatni fogják. Nem 100%, de ez a legbiztosabb jele annak, hogy elég nézettséget produkált ahhoz, hogy a Netflixnek megérje folytatni, mert eddig nagyon a levegőben lógott. Tehát azt mondta Neil Gaiman, hogy ez volt az eddigi egyik legdrágább sorozat, amit a Netflix csinált, főleg fantasyben, és hogy nagyon-nagyon tartottak tőle, hogy hiába lett jó, hiába nézték sokan, lehet, hogy az sem lesz elég, és talán most értük el azt a szintet, hogy bátran bevállalják így a szorongató, tehát gazdasági visszaesés ellenére is.
Nekem mondja, hogy ez a hír engem iszonyatosan megnyugtott, mert azt gondolom, hogy rengeteg patron van még, amit el lehetne durrogtatni, és olyan lehetőségek vannak még magában az alapanyagban, amit mindenképpen ki kell használni a Netflixnek, hogyha tényleg azt akarják, hogy egy ilyen korszakos, meghatározó művet tegyenek az asztalra. Felvéve a korábbi fonalakat, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolgot azért érdemes a vizualitással kapcsolatban kiemelni, mégpedig azt, hogy nagyon sokszor a Dave McKean-nek a borító tervei, illetve vizuális megoldásai, azok visszaköszönnek mind a CGI grafikában, mind pedig magában talán a kamerakezelésben is, és ez egy olyan dolog, ami így elsőre nem tűnhet fel egészen addig, amíg az ember nem nézi meg a képregénynek a megoldásait is, de egy idő után nagyon is látványossá válik az, hogy azokat, amiket a Dave McKean megálmodott borítón, azután nagyon hűen le van képezve magában a látványvilágában a sorozatnak, és szerintem ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy azt érezzük, hogy igen, igazából a Sandman világában vagyunk. Valóban nem annyira átütő erejű talán, mint az eredeti 80-as évek beli vége, illetve 90-as évek elejé képregényekében esetében, de ennek ellenére szerintem hozzátesz ahhoz a világhoz, és van egy feelje, amit egyébként ezek nélkül nem igazán tudna hozni. Még ha sterilitásról is lehet beszélni, hiszen valószínűleg nagyon sok minden vagy green screen előtt történt, vagy pedig olyan soundstage-en történt, ami utána be-CGI-zódott. Ennek ellenére azt látom, hogy azokban a jelenetekben, amikor az emberi tényező a legfontosabb és leginkább számít, akkor valahogyan ezek mind háttérbe tudnak húzódni a szó legszorosabb értelmében. Különösen azért, mert akkor ugye arról van szó, hogy mit tudom én, például a Cain és Abel próbálja egymást ölögetni éppenséggel, és akkor nem amiatt aggódunk, hogy hogyan néz ki a háttere, vagy amikor Lucien-nel beszélget állom, akkor nem az a legfőbb kérdés, hogy most akkor hogyan néz ki az a konkrét üvegablak, hanem arról, hogy ott van két szereplő, és az a két szereplő az éppen a világ sorsát próbálja meg eldönteni, és szerintem emiatt ezek háttérbe tudnak húzódni ezek a vizuális kérdések, és emiatt sosem azt akartam szem előtt tartani, hogy most akkor mennyire bírok hinni ebben a 3D világépítésben, hanem abban, hogy ezeknek a karaktereknek mennyire tudok hinni, hogy ők most hitelesen tudják hozni ezeket a szereplőket. Az más kérdés, hogy vannak olyan helyzetek, és nem egy és nem kettő van a sorozatban, amikor nem érzem hitelesnek az alakításokat. De ez leginkább arról szól, hogy tényleg megpróbáltak a képregényszerűséget előtérbe hozni, és mindegy is alkalommal, amikor a képregény karakterek a képregény szerűségét tolják előtérbe, mert a forgatókönyv azt kívánja meg, akkor konkrétan a történetmesélés szenved. És akkor a legjobb szerintem, amikor a lehető legjobban eltávolodik attól, ami benne van magában az alapanyagban.
Hát Peti, ezt annyira szépen összefoglaltad, hogy már lassan én is kezdek hinni benne, és nem neked hiszek, nem a szememnek, de nyilván adott esetben, tehát én is úgy gondolom, hogy még egyszer mindenképpen meg fogom nézni a sorozatot, és akkor majd egy kicsit talán más szemmel is nézem, lehetséges, hogy az én elvárásaim voltak ebben a tekintetben túlzóan, de én tényleg jobban örültem volna egy kicsivel izgalmasabb képi világnak. És nem feltétlenül arra gondolok, hogy a beszélgetések alatt milyen a háttér, hanem hogy egyszerűen egy olyan, nyilván adott esetben sablonos lehet mondjuk, amikor a varjú, ugye, jól emlékszem, varjai voltak Morpheusnak, de a varjak röptét követés, nem is feltétlenül az elsőt, hanem a második alkalommal, amikor mint egy az álomvilágon keresztül viszel bennünket a varjú valahova, az például egy olyan jó pofa, bár mondom, nem feltétlenül eredeti képi megoldásnak tartottam, de valami ilyesmit láttam volna szívesen, többet a sorozatba, hogy egy kicsit legyen valami jobb saját arca a képregénynek, a sorozatnak, amit én nem feltétlenül éreztem mindig.
Holló lesz az?
Holló? Ma nem megy, ma semmi, se neveket nem tudok, se madarakat, se semmit.
Nekem sokkal prózaibb egyébként ez a képi megoldás, tehát legyünk reálisak, a Sandman első pár számának, tehát a képregényről van szó, rajzai annyira nem nagyon jók, tehát én tudom, hogy vannak nagyon sokan, akik rajongói Sam Keithnek, de nem a Sam Keithnek nem a legjobb munkája az az első pár Sandman szám. Viszont a képbeállítások, tehát hogy hogyan áll elő, tehát ez az összjáték így a képregény panelekből, az kezdettől fogva a zseniális, és csak egyre jobb lesz a sorozaton keresztül, illetve a színmegoldások. És nagyon sokszor azt láttam a sorozatban, hogy beállítás ellen beállítás, shot, reverse shot, tehát hogy nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát egyszerű képi megoldásokkal próbálták tehát felépíteni, tehát így a vizuális sodrát, tehát így az egyes jeleneteknek, miközben, amit te is mondtál, tehát ez a holló röpte, ez egy zseniális képi megoldás, nagyon lehet, hogy túlzás a zseniális, mert láttuk már máshol, de ez például szemlélteti azt, hogy hogyan megyünk át egyik világból a másikba. De amikor például ott van az a párbaj, tehát ott az egyik démon és Morpheus között, az már súrolt annak határát, hogy jó, akkor nem viszik túlzásba a CGI, de legalább tehát megpróbáljuk megtalálni a megfelelő összjátékot, tehát a vizualitás, a hang, a zene, és akkor között, ahogyan ezt ábrázoljuk. Én ezeket a részeket nagyon szerettem, mert nagyon jól működtek, és hiányoltam, hogy nem volt több ilyen. Pedig azért a képregényben számos példát láttunk, amit ugyanígy átültethettek volna.
Csak annyit akarnék hozzátenni ezt az egész dologhoz, hogy ugyanebben az időszakban, sőt, talán még egy picit korábban is, ugye ott van a The Swamp Thing, ami ugye az Alan Moore-nak a képregénye, és hogy ott például mennyivel komplexebb maga a különféle képeknek az alkotása, illetve az úgymond kamerának a használata. Tehát, hogy ez a Steven Pizet, John Tolben, Stan Walk csapatnak is nagy érdeme, hogy ugye már ebben a korszakban is tudjuk azt, hogy sokkal többet ki lehet hozni vizuálisan egy adott képregényből.
Hát igen, és valószínűleg én lehet erre vártam, hogy ebben azért lehetett volna egy kicsit előrelépni. Tudjuk a korlátokat, de sokan vannak, akik nagyon kis költségvetésből is tudnak kihozni valami látványosat. Itt nem feltétlenül ezt láttam. Én például remélem, hogy ebben fognak fejlődni a jövőben, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. De szerintem így nagyjából most így lekerekítettük a dolgokat, úgyhogy én most így zárásként, ha már én elmondtam, hogy mit várnék a folytatásban, nektek van-e valamilyen gondolatotok, hogy mit vártok, minek örülnétek a jövőben, hogyha egy kicsit alakulna, kicsit változna, vagy mit látnátok szívesen?
Hát tényleg elsősorban az, hogy az antológia jellegét az egész képregény sorozatnak azt jobban kidomborítsák. Tehát, hogy én pont azt várnám, hogy ne egy nagyon tévés történetmesélési stratégia szerint építsék fel az évadokat, hanem hagyják meg a helyet annak, hogy sok különálló epizódból épüljön fel a Sandmannek a története, és minél több különböző korszakot meglátogasson ez az egész környezet, illetve talán még, hogy át is gondolja azt, hogy a korábbi képregényes alapanyagból mi az, amit újra kell gondolni. Tehát, hogy én folyamatosan amellett vagyok, hogy ha valaki szeretne Sandmant csinálni, akkor ne ugyanazt a Sandmant csinálja meg, ami a 80-as, 90-es években Sandmanként működött, hanem azt, ami ma működik, ami ma rezonál a nézőkkel. És ennek szerintem az első és legfontosabb része az, hogy elengedjék ezeket a nagy történetíveket.
Egyet értek ezzel, tehát működne ez szerintem, hogyha jobban átmenne antológiába, illetve hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogyan oldják meg mégis a hosszabb történetszálaknak az adaptációját. Én ugyanis nagyon régen olvastam az egész sorozatot, és én nekem őszinte leszek az utolsó 6 számra, tehát a Vég című történetre, ami az egészet lezárja. Nekem én ott már csak a hangulatot éltem át nagyon, meg tetszettek a képek, de nem nagyon állt össze, hogy mire is akarunk itt kiukadni. És most éppen a sorozatot nézve állt össze bennem, hogy igen, ez az egész igazából arról szól, hogy van egy karakterünk, akinek a perde definíció nem képtelen a változásra, azért meg kell halnia, hogy újjá tudjon születni, és igazából ez az egész sorozatnak a lényege, hogy Neil Gaiman életében először átélt Angliában egy tornádót, egy hétig nem volt áram, nagyon sokat kellett gondolkozni, és akkor innen jött az ötlet, hogy hogyan élné meg egy változni képtelen, egy dacos karakter azt, hogy be van zárva valahová, ugye ez a kiinduló pontunk, és hogy mit kezdene akkor, hogyha végre kiszabadulna ebből a helyzetből, és végre tudna valamit tenni így a gondolataival. És hogy ez igazából nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy és igazából ez az egyik ilyen leggrandiózusabb elvárásom, hogy érjük meg azt, hogy eljussunk a dövékig, hogy ezt hogyan oldanák meg, tehát ennek a feldolgozását. Ott ugyanis az egy olyan szintű vizuális kavalkád lesz a végére, főleg, hogyha még tovább folytatják, tehát volt ugye az Overture, ami 2013-ban jött be, ami egy ilyen epilógusnak fogható fel, az pedig J.H. Williams rajzolta, aki minden idők egyik legjobb képregény rajzolója, és látvány tekintetében az egyik legszebb ilyen limitált sorozat, amit valaki adtak, hogy azt hogyan ültetik át mozgóképre, na erre nagyon kíváncsi leszek.
Hát akkor valóban érjük meg. Én is nagyon szeretném, hogyha menne tovább a sorozat, és lássunk minél többet ebben. Én a magam részéről, és ezzel lehet, hogy aki esetleg nem olvasta, spoilert lövök el, én a halál halottas menetére vagyok nagyon kíváncsi, mert nekem az a rész nagyon látványos volt, és nekem nagyon tetszett a képregényben, még most újraolvasva is, és az az epizód, az tényleg egy antológia-szerű történet, a történetben, a történetben meséljük el, és ez valóban nagyon jó lenne, hogyha látnánk sorozatban, úgyhogy nagyon remélem, hogy el is jutunk odáig. Én minden esetre most várom a folytatást, de akkor szerintem ti is ugyanígy vagytok ezzel, ahogy így elmondtátok, úgyhogy remélem, hogy folytatódik. És akkor nektek pedig köszönjük, hogy velünk voltatok. Ma meghallgattátok, amit beszélgettünk, én néha kicsit össze-vissza, de azért a fiúk mindig itt voltak, hogy kijavítsanak. Úgyhogy akkor mindenkinek további minden jót kívánok. Sziasztok!
Sziasztok!
Minden jót a hallgatóságnak!